ige, amelyet Isten szent lelkének elküldésével, kibontása elkészített a mai délelőtre. Megírva található, és már hallottuk is, Dániel könyve 9. fejezetéből, a fejezet 19. versében eképpen. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj! Ne késd neked! Amen. Foglalják el a helyüket a testvér. Idegen földre hurcoltatott fogolyként Dániel, ott pedig Isten bölcsességével magas pozíciót ért el az ókori egyik legnagyobb birodalom fővárosában királya mellett. Dániel imáját hallottuk, Dániel imádkozik nem magáért, hanem a népéért. Egyedül van. Egyedül imádkozik. Nem nehéz átélni a helyzetet. Egyedül vagy, abban a hangulatban, képzeld el, sokszor volt már ilyen, abban a hangulatban, amikor te magad vagy a legmegfelelőbb társaság. Imádkozol, nem csak magadért, magadat is beleértve azért a kis közösségért, amely körülvesz téged, vagy imádkozol bármelyik nagyobb közösségért, amely között élsz ezen a világon. Azokért imádkozol, mint Dávid, akikért és akikkel együtt vállalod a múltadat. Elszakíthatatlan szálak fonják egybe és tovább az életeteket. Dániel a babiloni király udvarában imához hívja az ő imájához Izrael Istenét. Ketten vannak, ő és az Úr. Dániel jó ideje megüresítette a testét, bőjtölve várta ezt az órát. Gazdag volt, de zsákruhát fed fel, a patyolat tiszta, gazdag környezetét pedig felváltotta, hamura cserélte. Bőjtöl, zsákruhában és hamuban ül. Üres gyomorral, de tiszta, feltöltésre váró értelemmel, a legnyomorultabbaknak a ruházatát magára véve, és a tűz maradékájának hamujában ülve megszólította népe, Izraelnek Istenét. Mennyire szoktatok adni a külsőségekre, kedves testvérek? Nem a reggeli zuhanyra gondolok, nem a fogmosásra, a fésülködésre, a sminkre, de még csak nem is arra a ruhára, amivel templomba mentek, hanem az indulás előtti perceitekre kérdezek rá. Amikor Isten jelenlétébe kívánkoztok és odaindultok. Mennyire adtok a külsőségekre, amikor valami rendkívüli imához kéritek Isten jelenlétét? Egyedül vagytok, csak ő és ti, csak ő és te. Mennyi időt szoktunk arra fordítani, azzal tölteni, hogy megfelelően felöltözzünk? Mert tudjuk jól, hogy nem ugyanazt a ruhát választjuk a szerelmünkkel együtt töltött időre, mint amit az érettségi vizsgára. Nem ugyanazt a nadrágot és felsőt hordjuk, amikor kerékpártúrára indulunk, mint azt, amivel színházba készülünk, vagy éppen a gyermeknek a szalagavató bájára. Gondoltátok már arra egyszer is, hogy úgy jelenjetek meg az Isten előtt, úgy boruljatok le előtte, ahogy az ő hozzá illik, és ahogy az rátok illik. Van otthon zsák ruhátok? Nekem nincsen. De melyik az a tiszta és legegyszerűbb, kopottas ruhátok, ruhadarabotok, öltözetetek, amely alázatot fejez ki? Azt az alázatot egy ima előtt, hogy semmi vagyok Istenem. Semmi vagyok előtted, és én ezt most szeretném így is megmutatni. Ha nem is hamuba, de térdre rogytok-e előtte, és mondjátok, hogy Uram, most nem csak magamért, hanem másokért is, elmondom, kikért könyörgök. Higgyétek el, testvérek, én kipróbáltam egyszer-kétszer már. Csak ketten voltunk, én és az Úr. Higgyétek el, hogy meghökkentő változáson mentek keresztül, hogyha kipróbáljátok, milyen külsőleg is a legutolsónak, a leginkább kegyelemre szorulónak láttatni és érezni magunkat. Az Isten előtt. Nem kell színészkedni, nem kell valami showműsort rendezni az Istennek. Csak felölteni egyszer egy nagyon szegényes ruhát, készülni erre, és így imádkozni. Dániel megtette, aztán, de csak aztán kezdett imádkozni egész népe nevében, egész népéért. Te kit tartasz a népednek? Milyen buta kérdés, hát persze, hogy a magyarokat. Ők, mi vagyunk a magyarok, ők az én népem. Azokat tartom magyarnak, a népemnek, akik annak vallják magukat. Azokat, akik átélték és veled együtt vállalják a múltjukat, bármilyen is volt. Akik büszkék arra, hogy magyarok, és akik meg tudják vallani Istennek, hogy mint nép vétkeztek és bűnbe estek, de ismerik az Isten irgalmát, és hogy megbocsát azoknak, akik bemerik ezt nekik vallani, azt, hogy lázadtak ellene, és ezt még bánják is. Nagyon belelendültem ebbe a felsorolásba, pedig valahol megtörik ez a kép. Megtörik ez a szép egységes kép, mert ugye a népem, magyar népem, annak tagjai, bár ismerik és tudnak úgy, ahogy azt, amit a közös múltunkról, de büszkék is, bár büszkék is a nemzetükre, a nemzetiségünkre, de vajon minden magyar honfitársunk vallja-e, bevallja-e, és Istennek vallja-e be, hogy népünk vétkezett és bűnbe esett, mert nem egyszer és nem kétszer a történelme folyamán fellázadt az ellen a szövetség ellen, amit Jézusban nekünk is felajánlott Izrael Istene, az egyetlen igaz Isten. Bizony nem. Én kísérletet sem mernék tenni erre, nem hiszem, hogy bárki is ki tudná számolni, nem hiszem, hogy megsatszolhatnám azt, hogy mikor volt a legtöbb magyar a történelünk melyik szakaszában, aki komolyan vette Isten jézusi pontossággal odaadott tanítását. De az ellenkezője is igaz, akkor is sötétben tapogatózunk, hogyha megpróbáljuk kitalálni az ellenkezőjét, vagyis mikor lehetett az, amikor a legtöbb magyar letért arról az útról, amit Krisztusban kapott, a nemzet és ismert. Mikor lehetett ez? Amikor a legkevesebben hallgattak Isten szavára, nem azt mondom, hogy hallgatták az Isten szavát, hanem hallgattak rá. Mikor? Melyik nemzeti tragédiánk, csapásunk közben vagy után esedeztek a legtöbben bocsánatért, és a nyomorúság ellenére mikor tértek vissza a legkisebb számban az Úrhoz? Dániel könyvének ez a része azt mondja, hogy ideje és helye van egy nemzet bűnbánatának is. Annak is, hogy a nemzetemért imádkozzak. Én őszintén megmondom, örülök annak, hogy távol vagyunk, vagy távolabb minden nemzeti ünnepünktől. Mert ez nem egy napra kiporciózott feladata egy nép gyermekének. Azt sem tudjuk, hogy Dániel mikor imádkozott, hanem állandó feladata. De hát ennek a találgatásnak sose jutunk a végére, lehet, hogy jobb is, mert ijesztő arányok derülnének ki afelől, hogy hányan bíztak és hányan bíznak abban az Istenben, aki ezt a földet mérte ki nekünk lakhelyül, és annak a többi 3 milliónak, akik jövevényként élik meg, vagy megpróbálják levakarni magukról a magyarságukat. Azt viszont körülbelül felmérhetjük, hogy 101 néhányan, így első látásra 140-en lehetünk körülbelül itt a templomban. Mi, akik a Bibliából merített lelki táplálékot kaptuk 10 óraira. Ezt fogyasztjuk. Ezt adta nekünk Isten, a Szentlélek pedig szellemi falatonként besúgja a fülünkbe, aztán tovább tolja a lelkedbe, felelősséged és ima kötelességed van a népedért. Erre tanít ma Dániel könyvéből. Na jó, kezdjük megérteni, hogy miért jöttünk ma ide a templomba. Kezdjük megérteni azt, hogy Isten mit akart, miért jöjjünk el ma ide. Azért, hogy imádkozzunk a mieinkért. A Szentlélek Isten akar rávenni bennünket, hogy az imás egyedül létünkben gyújtsuk be a felelősség érzetünk mennyek felé kilobbanó lángját azokért, akikkel közösséget érzünk. És ehhez több kell, mert ezt ritkán csináljuk. Ehhez több kell, mint a rutin imáinkhoz. Dániel a felkészítő böjtje után zsákruhában és hamuban nagy levegőt vesz, és így szól: Urunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló haragod városodról, Jeruzsálemtől és szent hegyettől. Micsoda ficam ez az öntelt személyiségünknek, személyiségünkben. Mekkora fordulat ez, amikor eljutunk arra a természetes és egészséges felismerésre, amely mindenféle nyafogás nélkül így kezdi el az imádságot. Uram, bár mindenben igazad van. Urunk, bár nem találunk szavakat, érveket a te állításoddal és a te ítéleteddel szemben, és nagyon esetlenek, fogyatékosak a mentségeink, mégis a mi mocskos kudarcaink ellenére kérünk, Dániel is kért. Ő Jeruzsálemért, mi pedig azért, hogy forduljon el lángoló haragod a népünkről. Haragszik ránk Isten? Igen. Honnan tudom? Nem tudom biztosan. Haragszik ránk Isten? Nem. Honnan tudom? Nem tudom biztosan. Ők sem tudták. Amikor Jeruzsálemet körülvette a sereg, és elfoglalták, és elpusztították a nép egyharmadát. Ezért állandó imádságunk lehet. Istenünk, fordítsd el rólunk haragodat. Kedves testvérek, nem tudom, hogy Radnóti óta hányan mondták ki, de talán ő fogalmazta meg a legszebben. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, és tudjuk, miben vétkeztünk, hol, mikor és miképp. Ha az ima órádban van egy óra, amit imádkozol, vagy az ima 10 percedben még meg is nevezed azt, hogy miben vétkezett a népünk, mikor vétkezett, és hol vétkezett, milyen módon, akkor hidd el, ne nekem, a Szentírásnak, hogy a legtöbbet teszed a magyarságért. Vajon hány politikus, hány történész, hány pap, lelkész merte megfogalmazni az első vagy a második világégés után azt, amit Dániel, hadd mondjam így, gátlástalanul odaöntött az Isten elé. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák a népedet mindazok, akik körülöttünk élnek. Aki nem is Trianon, de akár most is ilyet mer mondani, mondjuk a versailles-i békediktátummal kapcsolatban, hát az megnézheti magát. Bűneik voltak, és ezért gyaláznak a körülöttünk élők. Dániel mégis arra buzdította önmagátért, mert buzdította őt Isten lelke, hogy az imádsággal gyönyörű szépen feldíszített magányában merjen bűnvallást tenni egy egész nép nevében, a nép rossz döntései miatt. Megkockáztatjuk, hogy egyszer így imádkozunk, testvérek. Megkockáztatjuk, hogy csak te és az Úr, amikor ketten vagytok, így imádkozol magadra és népünkre vonatkoztatva, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák népedet, mindazok, akik körülvesznek minket. Hát, ha olyan kedves, hát, ha olyan régóta várt szavak lesznek ezek Isten számára, ami miatt változás következhet be akár az egész nemzetünk sorsában. A Biblia tele van ezzel, és Dániel könyve erre hívja fel a figyelmünket. Merjünk már népként, közösségként bűnt vallani. És ehhez tartozik Dániel imájának fenséges, igenis felmagasztalt alázata. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Olyan jó lenne tudni. Olyan jó lenne abban a tudatban élni, hogy a népünk, a nemzetünk igaz tetteit felmutatva követelhetjük az Isten igazságát, békét és jólétet. De ennek realitását, ha keresztjének, még legnemzetiesebb honfitársaink, vezetőik és követőik sem gondolhatják komolyan. Abban bízhatunk, hogy minket, magyarokat még mindig védő és gondunkat viselő Isten irgalmas hozzánk. Dánieltől megtanulva, a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgésünket. Mi az isteni irgalom? Nem más, mint részvét, nem más, mint szánalom. Megnéztem a szót, ráham, így hangzik héber nyelven, így írják, megdöbbentem rajta, hogy mennyi érzelem van benne. Akkor használja a Szentírás, amikor József, aki a fáraó helyettese, miniszterelnöke lett Egyiptomban, ugye a testvéreivel való kis konfliktus után és során arra kéri őket, hogy hozzák el az öccsét, a legkisebbet, Benyámint. És amikor rátekint az öccsére, akkor elérzékenyült, és kiment, hogy sírjon. Képzeljétek, ez az elérzékenyült szó van itt. Istenünk, a te elérzékenyülésedben bízva visszük eléd könyörgéseinket. Elérzékenyült József, megrendült a lelkében, bízva Isten megrendülésében és együttérzésében, sőt, kimerem mondani, elérzékenyülésében, vakmerően oda vihetjük Isten elé imáinkban népünket, családunkat, azoknak az istentelen részeit is. És a végén, bőjtben, zsákruhában, hamuban elmondott ima végén Dániel felszólítja az Urat. Kemény imperatívuszok állnak itt. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Igen, mondd ki ezt a népünkre, a nemzetünkre, a magyarokra szánt imád végén. És most a végén gondolj a szűkebb népedre. Gondolj a családtagjaidra, a rokonaidra, a Krisztusban testvérnek kapott gyülekezeti tagokra. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Én ezt kérem ma, testvérek, az úrvacsora előtt. Ezt kérem ma, hallgassa meg az Úr mindazokat a könyörgéseinket, amit ez a mai ige váltott ki belőlünk, váltott a szánkra, váltható apró pénzre, most kigondolt, és este majd el is imádkozott könyörgéseinkre. Bocsássa meg nekünk az Isten, amit a családunkban, amit a népünk tagjaiként Istennek ellentmondva megtettünk. Bocsássa meg, amit a családban, a nemzetünkben elhanyagoltunk, és ezzel valami meggondolatlan vakmerőséggel kiváltottuk az Isten haragját. Kérjük Istent ma este. Kérjük arra, vagy már most, az Isten tisztelet után hazatérve, hogy figyeljen ránk, és cselekedjen. Tegyen valamit annak érdekében, hogy rendeződjön a vele való kapcsolatunk, a családod kapcsolata, a nemzetünk és Isten kapcsolata. Mert akkor, mert utána minden jóra fordulhat, és még a rosszat is másként fogjuk elviselni. És végül merjük azt, hogy bátrak vagyunk, kimondani bátorsága, mint Dániel, sürgetéssel, Uram, ne késlekedj. Dániel nyelvén szó szerint, Uram, ne maradj hátul. Oda szorítottunk magunk mögé. De ez így nagyon rossz. Ez így nagyon rossz. Gyere vissza elénk, gyere vissza a család elé, gyere vissza a nemzetünk elé, mert a bűnvallás után arra akarunk menni, amerre te vezetsz bennünket. Az úrvacsorai bor és kenyér annak a jele, hogy Isten meghallgat minket. Jézusra hivatkozunk, és ő megbocsát, figyel ránk, és helyreigazít. Nem késik. Időben, a bűnvallásodat követő bűnbocsánatnak az idejében újra előlép, és vezet téged. Vezeti a családodat. Vezet minket. Mindazokat, akik elérzékenyülésében és részvétében bízva elé viszik a könyörgéseiket. Az egész család, az egész nemzet. Bárcsak így lenne. Amen. 465-ös számú dicséretünk 4. versét énekeljük, imádkozzuk. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél.